Isten igéjét Jeremiás könyvének 31. részéből olvasom az első 14 verset. Így szól hozzánk az Úr. Abban az időben, így szól az Úr, Izrael minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet kapott a pusztában, a fegyvertől megmenekült a nép, a nyugalma felé tartó Izrael. A messzeségben is megjelent az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek mégis fölépülsz, Izrael szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot a végadozók közt. Szőlőket ültetsz még Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyén. Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz! Ezt mondja az Úr. Újjongjatok, örüljetek Jákob sorsán, vígadozzatok a népek élén, hirdessétek és mondjatok dicséretet. Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Meghozom őket Észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülő asszony egyaránt, mint nagy gyülekezet térnek vissza. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, nem botlanak meg rajta. Mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az elsőszülöttem. Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákobot, megszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és újonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat, a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedések után. A papokat bőséggel árasztom el, népen pedig jól lakik javaimmal. Így szól az Úr. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy örömnek és vigasságnak napja ez. Köszönjük, Urunk, hogy azért jövünk egybe, mint a te néped, ifjak és vének egyaránt, hogy előtted örvendezzünk, hogy neked örüljünk, hogy a te nevedet emeljük nagyra és magasra. Mert, Urunk, azért jöhetünk egybe, azért lehetünk együtt, mert megtapasztalhattuk a te kegyelmedet, a te örök szeretettel szerető kegyelmedet és felénk való jóságodat. Köszönjük, Urunk, hogy már az időknek előtte Krisztusban ránk áment és igent mondtál és kiválasztottál. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünk te benned van elpecsételve, hogy a mi életünk te benned van elrejtve, és hogy akkor is a tiéd vagyunk, amikor nehéz utakat jár a te néped, nehéz körülmények között vezeted a te népedet. Köszönjük, hogy a sziklánál is biztosabban hallhatjuk, hogy a tiéd vagyunk. Nem csak a teremtés, hanem leginkább a megváltás Jézus vérének az ára miatt. Köszönjük, hogy erre emlékezhettünk az elmúlt napokban, arra, hogy te ezt eltervezted, és amit te eltervezel, azt te véghez is viszed. Köszönjük, hogy karácsonykor arra csodálkozhattunk újra rá, hogy te a te tervedet egyszer véghez vitted ebben a történelemben, elkezdted ott Betlehemben. És köszönjük, Urunk, hogy, hogy abban a korban élhetünk, amit a Biblia az utolsó időknek nevez, ami a te két eljövetelet közötti idő, és a már igen és a még nem feszültsége és öröme van egyszerre bennünk, akár minden ilyen Isten tisztelten is, mert megtapasztaltunk már annyi minden bőséget és jót tőled, és a te országodból, és azt is tudjuk, hogy mindezek csak előízek, mindezek csak előkóstolók ahhoz, amit te majd akkor adsz a tieidnek, amikor Krisztus visszajön, mint bíró, mint király. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a szakaszban annyi minden terved van hát a népeddel. Nem azt akarod, hogy ölbetett kézzel üljünk, hanem azt akarod, hogy cselekvő nép legyen a te néped, és betöltsük azt a feladatot, amire te rendelsz bennünket. Hadd legyen ez a mai Isten tisztelet ennek a helye. Hadd legyen ez a mai Isten tisztelet annak a tere, hogy te tanítasz bennünket, hogy hogyan éljük meg ezt az időt, hogy hogyan éljük meg a mi tőled kapott feladatunkat, hogy hogyan töltsük be a mi küldetésünket, hogyan legyünk jó eszközök a te kezedben. Urunk, kérünk, hogy taníts bennünket a mai Isten tiszteleten is, eközött a két Krisztus eljöveteli közötti feszültségben tőled tanító hadd legyünk, a te szent lelkedet küld el nekünk, légy jelen közöttünk. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a második rész első 11 versét. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá, minden ember a jó bort adja föl először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Karácsony után és az új év napjai előtt azt gondolom, hogy jó, hogy a mai bibliaolvasó kalauz szerinti napi ige a kánai menyegző története. A két ünnep között, ahogy ezt mondani szoktuk, a bibliai történet szintén egy ünnepbe kalauzol bennünket. De mielőtt erre az ünnepre rátérnénk, egy érdekességet hadd osszak meg a mi két ünnepünk között. Ugyanis azt gondolom, hogy érdekes ennek a két ünnepnek a gondolat és érzésvilága, ahogy az emberek azt általában megélik. Az egyikben, a karácsonyban azt gondolom, hogy a szeretet, a valahova tartozás, a család megléte vagy hiánya, és az ebből fakadó pozitív, örömteli vagy negatív és feszültségteljes érzések kavarognak. Hogyha karácsony érzésvilágát akarnám néhány szóba leírni, ezt mondanám. Ha viszont szilveszterre és az új évre gondolok, akkor ott inkább a barátokat, mint a családot látjuk, inkább az öröm, a felszabadult öröm, vagy leginkább a féktelen öröm, a szórakozás, a gőz kieresztésének a tere. Aztán új évre ismét lecsendesedünk a családi körben. És érdekes, azt gondolom, hogy egy ugyanazon ember ezt a két ünnepet, és ennek a két ünnepnek a érzésvilágát egyszerre megélheti. Nem fog ellentmondást érezni a környezete, vagy nem fogja az ellentmondást felróni a környezete, még akkor is, hogyha ellentmondásosak azok az érzések, amelyek egy emberben lejátszódnak. Nem mondják neki, te olyan kedves és szelíd ember voltál még karácsony szent estéjén, most meg hogy ilyen tomboló napokat, vagy tomboli órákat töltöttél el a barátaiddal. Többnyire elfogadják ezt az ellentmondást. Vissza fogunk erre a feszültségre térni, de most nézzük meg valóban a kánai mennyegző, mint ünnep történetét. Szeretném, hogyha először messzebbről vetnénk rá egy pillantást, és nagy összefüggésében néznék meg, és gondolkodnánk el rajta, aztán pedig egy közelebbi képen is megvizsgáljuk. Lássuk tehát először nagy összefüggésében. Egy esküvőn vagyunk, amely a kor szokása szerint mindig többnapos. A legszegényebb családban is legalább két napig tartott az esküvő, a mennyegző, de leginkább többnapos, akár egy hetes ünnepség is volt ez. Nagyon gazdagoknál talán két hetes is. A násznagy végig jelen van, de a meghívottak szabadon jönnek-mennek. Így ezt mi is jobban el tudjuk képzelni. És azt olvassuk a történetben, hogy Mária, Jézus anyja jelen van ezen az esküvőn. Valószínűleg, hogy ő már hamarabb ott van, és Jézus és az ő tanítványai később csatlakoznak az esküvő, az ünneplő sereghez. Őt is meghívják tehát, és el is megy az ünnepségre. És legyen ez az első ilyen madártávlati, nagy összefüggéseket megnéző gondolatunk, hogy Jézus jelen van az esküvőn. Mondhatnánk, hogy nincsen ebben semmi meglepő. Jézus ott van egy családi ünnepségen. De vizsgáljuk meg közelebbről. Jézus jelen van az esküvőn, azaz nem két különböző világ Jézus és az esküvő világa. Persze mondhatnánk, hát miért lenne különböző? Megszoktuk, hogy minden esküvőkor vagy azokon, amiken mi részt veszünk, általában van templomi esküvő, Isten áldását kéri az ifjú pár az életére. De itt Jézus a vacsorán van jelen. A lagzin van jelen. És azt gondolom, hogy ez már nem mindig tudna összekapcsolódni az emberek fejében, és lehet, hogy néha nekünk sem. Főleg akkor, hogyha nem csak az esküvőre gondolunk már, hanem bármilyen ünnepségről legyen szó. Mint az elején említettem, szilveszter előtt vagyunk. Azt gondolom, hogy az emberek általában nehezen kapcsolják össze Jézust és az ünnepet, vagy úgy mondom Jézust, és a szórakozást. Fiatalokkal beszélgettünk egyszer a szórakozásról, a keresztény, vagy a keresztény bulizásról, tehát különböző vélemények hangzottak el, különböző dolgokat mondtak a fiatalok, de az összkép, amiben a végén az egészet össze lehetett volna foglalni, az, hogy a keresztény buli az unalmas. Az nem lehet izgalmas. Kereszténység, meg a buli, az két össze nem egyeztethető dolog. Mert sztereotípiáink és előítéleteink vannak, amelyek nehezen kapcsolják össze Krisztust és a szórakozást. De ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus jelen van ezen az ünnepségen. Úgy mondhatjuk talán tehát, hogy Jézusnál nem válik külön a profán és a szakrális világ. A világi és a szent. Úgy, ahogy az a mai korban elkülönül. Persze vannak elkülönített helyek és idők. Jézus is elmegy a hegyre imádkozni. Nem erről beszélek. Hanem arról úgy értem a profán és a szakrális, a világ és a szent elkülönlését, hogy ami nincs meg Jézusnál, hogy nincsenek olyan életterületek, olyan élethelyzetek, amelyekre azt tudnánk mondani, hogy Isten ebből ki van zárva. Istennek itt semmi keresnivalója nincsen. Ez az én életem, ide Isten ne tekintsen bele. Jézusnál nem válik külön a világi és a szent. Vágyfülű bibliaolvasók, akik a bibliai korban jelen van, nagyon otthon vannak, mondhatnák azt, hogy ez csak ma hangzik szokatlanul. Csak ma hangzik ez az egész furcsán. Abban a korban teljesen természetes volt, hogy nem vált külön profán és szakrális. Minden ember hétköznapjait áthatotta a vallás, ilyen, hogy ateizmus, hogy Isten nélküli világszemlélet, ilyen nem volt. Az emberek életében ez biztosan egy volt, hiszen minden ember életét a vallásosság áthatotta. És azt gondolom, hogy igen, a vallásosság minden ember életét áthatotta, de hogyha a tartalmát megnézzük ennek a vallásosságnak, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Jézus kortársainál is jelen van ez a kettéválás. Mindjárt a következő bibliai történet. Jézus megtisztítja a templomot. Miért tisztítja meg? Mert ketté válik a profán és a szakrális. Mert visszaélnek az a vallásosság, amit a vallási vezetők élnek, annak nincs köze Istenhez. Az teljesen külön vált az Istentől. Ketté válik az ő életükben is. És csak egy másik példát mondok, a Lukács evangélium a 7. részében Jézus hasonlítja a nemzedéket, amiben ő ott van, és így szól hozzájuk, hogy ezek az emberek, vagy a kortársai így vélekedtek. Jézus szavait olvasom. Eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. Igen, a farizeusok megdöbbennek azon, hogy Jézusnál nem válik külön ez a két világ. Furcsának találják, hogy Jézus jelen van, és hány asztalközösséget tudunk a bibliai történetekből. Jézus tehát jelen van, nincsen ilyen értelemben két elkülönült világ, ami talán sokszor a mi életünkben is megmutatkozik, de az a kérdés, hogy Jézus hogyan van jelen? Hogyan van jelen egyként? Ugyanis, ha megnézzük, hogy ő hogyan van jelen, akkor azt mondhatjuk, hogy ő ugyanaz a valaki, ugyanaz a Jézus, mint mielőtt bement volna a kánai mennyegzőre. Nincs két identitása, nem lesz más, mert átment egy másik helyre. Ezt abból is gondolhatjuk, hogy a tanítványaival együtt érkezik. Őt így is hívják meg, hogy a tanítványaival együtt jöjjön, de ő ugyanaz a mester marad, mint egyébként. Nem mondja azt a tanítványainak, hogy drága tanítványaim, ne gyertek utánam, mert én most egy mennyegzőre megyek, én itt olyan dolgokat fogok tenni, kiereztem a gőzt, amit ti jobb, ha nem láttok. Nem mond ilyet Jézus. Nem mond ilyet Jézust, ő úgy van jelen a profánban és a szakrálisban, a szentben és a világiban, úgy nem különül lesz számára, hogy ő ugyanaz marad. Ezt abból is látjuk, ahogy az édesanyja oda megy hozzá, és azt akarja, hogy akkor is ott cselekedjen, amikor ő azt mondja, nincs boruk, mondja Jézusnak. És Jézus feleletében azt halljuk, hogy mi közöm ehhez neked vagy nekem, asszony, és hogyan folytatja? Mert nem jött még el az én órám. Mert Jézus a kánai mennyegzőn is ugyanannak a mennyei atyának az engedelmes fia. Nem lett más. Nem hat rá a csoportnyomás, vagy itt inkább a szülői nyomás. Ő ugyanaz a valaki marad. Ő mennyei atyának engedelmeskedik minden helyzetben. És harmadrészt tegyük hozzá, hogy milyen jó, hogy ugyanaz a Jézus marad mindig. Mert így történik csoda. Mert így töltetik be ennek a családnak a szüksége, így pótlódik a bor, mert Jézus ugyanaz marad. Igen, azt gondolom, hogy üzeni ez a történet nekünk, hogyha egy ilyen távlati pillantást teszünk, és az átfogó üzenetét keressük, hogy hívjuk meg Jézust az életünk minden eseményére. Hogy ne legyen olyan, amire azt mondhatnánk, hogy ide nem tudnánk elképzelni, hogy itt legyen Jézus. Itt olyan kellemetlen lenne, hogyha most Jézus látná, hogy én most itt vagyok. Nincs két külön világ, ne legyen nekünk sem, és legyünk mindenhol ugyanazok. Törekedjünk erre, legyen ez cél. Persze ebben az is benne van, hogy például egy apa azért máshogy viselkedik a fiával, mint a főnökével. Nem ugyanúgy beszélgetnek egymással, jó esetben. De más a bizalmi kapcsolat, de jó esetben ugyanazok az értékrendek szerint van az egyikkel kapcsolatban, mint a másikban. Nem mások az értékrendjei, nem más a hite, jó esetben ugyanannak az atyának engedelmeskedik. Igen, ehhez az egy identitáshoz kapcsolódjon hozzá a mi életünkben is, hogy Jézus legyen az Úr, a Mester minden helyzetben, mert akkor történnek csodák is a számunkra. Viski Ferencnek van egy könyve, egy életrajzi könyve, amiben nem magáról, hanem az egyik kedves barátjáról, Antiról ír. Nem tudom, hogy kapható az iratterjesztésben, még egy hete kapható volt, ez itt a reklám helye az iratterjesztésnek. Antiról ír, aki a kommunista éra alatt Erdélyben ott van a falujában, ahol előtte is magas pozíciót töltött be, és valahogy utána is, mert Antinak volt sütnivalója, és látták benne, hogy ő az, aki fogja tudni irányítani a TSZ-t, őt hagyták meg vezető embernek, jobbnak látták, hogy mint hogy minden szétessen, maradjon Anti a vezető. De Anti nem csak hogy jó eszű ember volt, hanem hívő ember is volt. És amikor jöttek felsőbb szintekről ellenőrzésre, akkor Anti mindig meghívta ezeket a pártembereket is ebédre meg vacsorára, próbálta az ellenségeit is szeretni, de az asztalnál ugyanaz az Anti maradt, aki egyébként a fiával és a családjával is mindig felolvasta a bibliai történetet, fűzött hozzá néhány magyarázatot, és így kezdődött el az ebéd. Anti egészen szélsőséges helyzetekig merte vállalni, hogy ő és az ő háza népe az Urat szolgálja. Ugyan őnála olvassuk, hogy kijelentette, hogy az ő TSZ-ben vasárnap nincs munka. 6 napig dolgoznak, a 7. nem. Ahogy mondta, ahogy az ő nagyapja mondta, amit 6 napig nem végezti el, azt a 7. már úgyse fogod tudni el. És néhány csata ment, és üzentek lennek, hogy ez így nem jó, de aztán Anti hajthatatlan maradt. 2 példa Anti életéből, mi nem abban a politikai rendszerben élünk, de hatnak ránk erők, lehet, hogy nem az édesanyánktól, aki akar bennünket terelgetni, lehet, hogy valami más csoportnyomás, más helyen, lehet, hogy szilveszter előtt nem rossz ezeket hallani. Jézus egy minden helyzetben, mert nem válik külön számára profán és szakrális rossz értelemben. Második nagy gondolati egységünk pedig legyen magával a csodával kapcsolatos. A víz borrá változik, olvastuk a történetben, és nem is akármennyi mennyiség. 6 kőveder van itt, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelybe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Alul, ha megnézzük a lábjegyzetet, én is onnan néztem, 1 métréta az 40 liter. Gyors felszámolás, akkor 1 kőveder 80 × 120 liter, akkor 6 kőveder 480 × 720 liter. Remélem ennyi jön ki mindenkinek. Nem kis mennyiségű bor. Persze sokan voltak, gondoljuk, de biztos, hogy sok napig ott voltak. Azt gondolom, hogy a mai magyar kontextusban mégsem mehetünk el szótlanul emellett, az adat mellett. Meg kell egy picit állnunk. Akkor, amikor azt mondják, hogy a ma Magyarországon, vagy a magyar embere általában, hogy ha bánata van, akkor azért, ha öröme van, akkor azért iszik. És az, akkor, amikor Magyarországon olyan méretű az alkoholizmus, mint betegség, vagy mint függőség, amekkora, akkor azt gondolom, hogy egy picit meg kell állnunk ennél a történetnél, ennél a pontnál. Ugyanis valamilyen szempontból ez egy állandósuló problémának tűnik. Az emberek búfelejtőjévé válik, amely álomvilágba röpít, ahol azt hazudja, hogy erősek vagyunk, ahol azt hazudja, hogy felszabadulunk, ahol azt hazudja, hogy az igazi énünket ez hozza ki, miközben a valóságban egyre gátlásosabbak, egyre függőbbek, és egyre önállótlanabbak lesznek az emberek. Ebben a helyzetben mik a világos határok? Nem lenne jobb azt mondani, hogy hát erről a történettől ne beszéljünk, ugorjuk át, itt Jézus igazából nem is bort, hanem szőlőlét, vagy nem tudom, adott. Nem lenne jobb valahogy ezt kikerülni, mert attól félünk, hogy emberek beburkolóznak ezzel a történettel, hogy látjátok, hát Jézus is nem vetette meg ezt a drágon előtt, ilyen nagy mennyiségben adott ennek a násznépnek, hát akkor semmi probléma, és akkor betakarózunk ezzel, Jézus is, nem gond. Ha nem is mi ránk, de abban a kontextusban, amiben mi élünk ma, kell egy picit erről beszélnünk. Nemrég voltam egy régi barátomnak a 30 éves születésnapi meglepetés bulián, és nem keresztény emberek, nem egyházi emberek, nem hívő emberek, és én is megérkeztem egy kicsit késve a rendezvény vagy a bulira, és az evésen kívül nem tudtam elönteni, hogy miről szól ez az ünnepség, vagy ez az alkalom. Arról, hogy a barátom 30 éves, nem tudtam, hogy erről szól-e egyáltalán. Arról, hogy lehet sokat enni, erről már inkább, de arról leginkább, hogy lehet sokat inni. Ahogy ott voltam abban másfél órában, döbbenetes volt látnom a mai kor 30 éves embereit, akik még elköteleződés nélkül, még keresve a párjukat, még keresve a helyüket a világban, arra használnak föl egy ilyen alkalmat, hogy igyanak. Minden ötödik percben, na, kedves Béla, nem így hívták a barátomat, de szegénynek mindenkivel mindig innia kellett, ő is élvezte ezt nagyon, és erről szólt az egész, 5 percenként töményet, nem töményet, mindenfélét inni. Mindegy mi az apropó, de ígyunk. És azt mondom, hogy ez nem csak a 30 évesekre jellemző, idősebb, meg fiatalabbakra is. Mert abban az elcsüggesztő helyzetben, amiben vagyunk, még inkább embereknek a menekülő útjává válik. Nem egy 30 évest hallottam, aki azt mondta, hogy jobb kint megpróbálni a szerencsémet. Itthon nincs értelme maradni. Ha valami értelme van, akkor ki kell menni. De ha nem sikerül kimenni, akkor még több kudarc, és elindul lassan a borvirágos út felé. Nem kellene erről a történetről inkább hallgatni. Mielőtt végleg erre pontot tennénk, szeretném még azt is hozzátenni, hogy a bibliai konkordanciában szó jegyzetben a bor szóra rákerestem, és megnéztem, hogy a Bibliában hol fordul elő a bor szó, akkor azt láttam, hogy ez nem csak a mai magyar társadalomban volt probléma. A mértéktelen borivást, a részegeskedést egyértelműen elutasítja az írás. Több olyan textus van, amelyik erre int, nyilván azért, mert több ilyen helyzet is volt. De nyilván érezzük, hogy nem a teljes elzárkózás a megoldás. Mert ahogy egyszer egy professzorom mondta a teológián, általában nem a dolgok, vagy az eszközök a bűnösök, hanem az ember, aki él velük. Nem a dolgok, vagy az eszközök a bűnösök, hanem az ember, aki él velük. Igen, nem egyszerű erről a történetről ezt a történetet megélni, vagy a borral jól élni ma, hogy jó példája legyünk a körülöttünk élőknek. Fontos, hogy megtaláljuk a két véglet között a mértéket. Ezt is azt gondolom, hogy meg kell említsük ennél a történetnél, de ez a csoda sokkal többről beszél pusztán a bor teológiájánál. Mert Jézus tanítványai meglátnak valami többet. A 11. versben azt olvassuk, János azt írja, ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Így foglalja össze János. Ezt emeli ki János ezzel a csodával kapcsolatban. Ez a csoda nem pusztán önmagáról szól. Ez a csoda túlmutat önmagán, és Krisztusról beszél. Azt olvassuk, hogy Krisztus kijelentette benne az ő dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. azaz még többet láttak meg Krisztusból a tanítványok, mint amit eddig láttak. Eddig lehet, hogy láttak benne egy rabbit, egy törvénymagyarázót, de most többet láttak meg benne. Elkezdett talán kikristályosodni számukra, hogy talán ő a Krisztus, hogy talán ő a Messiás. Igen, ezért is olvastuk fel lekciónak azt a szakaszt, amit felolvastunk. Izrael hazatérése a babiloni fogságból olyan képekkel írja le ezt a szentíró, amelyben ott van a bor bősége is. És több olyan messiási profécia van, amelyik már nem csak Izrael hazatéréséről, hanem a messiás eljöveteléről szól, amit úgy ír le az ige, hogy az a bor bőségével jár, hogy a hegyekről a must lecsurog. És ezzel azt akarja kifejezni az ige, hogy ilyen bőséges, hogy ilyen gazdag az Isten országa. Igen, mert a proféciákban a bor bősége az eszkatológikus üdvállapot jelképe, az Isten országának a jelképe, az Isten országa jelenlétének, a valóságának a jelképe. És emellett azt is tudjuk, hogy Jézus többször a példázataiban nagy vacsorához hasonlítja az Isten országát, esküvői vacsorához is. Igen, az öröm, a boldogság, a bőség jelképe az Isten országáról. És ezt meglátják a tanítványok. Meglátják, hogy ez egy személyhez kapcsolódik. Az Isten országa, az egy személyhez kapcsolódik, Krisztushoz, ahol Jézus ott van. Ott van Isten országa. És Isten országának az öröme, a bősége és boldogsága. Ahol ott van Krisztus, és így az Isten országa, ott úgy van jelen az ünnep és a szórakozás, hogy nem hamis látszatokba kerget, amelyek a borgőzzel együtt kiszállnak a fejünkből. Nem a látszatbőség és a látszat öröm van ebben, ami után napokig kell a szemetet, a szennyet és a mértéktelen pazarlás maradékait takarítani. Nem. Az Isten országa valóságában azok ünnepelnek, akik életében nyilvánvalóvá lett Krisztus dicsősége, mert hiányuk volt, és a szükség betöltetett, mert szomorúak voltak, és a szomorúságok örömre változott. Mert látszat boldogság helyett az elfogadottság, a biztonság, az Isten szeretetének boldogsága töltötte be őket. Voltam egyszer egy ifjúsági konferencián, ahol egy fiatal hitre jutott, találkozott Krisztussal, találkozott a Messiással, élő valóság lett számára a hit és a Krisztussal való kapcsolat, és ezt így foglalta össze, így mondta el, így öntette szavakba, hogy végre nem kell otthon a gyülekezetemben, meg az ifjúsági közösségemben, egy jó gyülekezetből jött, egy jó ifjúságból jött, végre nem kell magamra erőltetnem a mosolyt, az örömet, a békességet. Otthon mindenki úgy látszott, hogy jelei vannak az Istennel való kapcsolatának. Hát nem akartam kilógni a sorból, én is próbáltam örömöt, boldogságot, a bőséget mutatni, és azt éltem meg, hogy végre ez fakad, mert az Isten országa jelen van, ott valósággal fakadnak ezek. A tanítványok meglátták, hogy ott akkor Kánában valami elkezdődött, mert ott valaki ott van közöttük. És hittek benne, rábízták magukat, utána mentek, mesterükké lett, követték Jézust, és élték az Isten országa valóságát. Hol vagyunk ebben a követésben? Hol vagyunk ebben a hitben? Hol van számunkra Krisztus? Hol van számunkra Isten országának valósága, annak a bősége, annak az öröme? Mennyire hatja át a mi életünket? Nincs semmi akadálya, hogy ez a miénk legyen, vagy még jobban a miénk legyen. Összefoglalom az elhangzottakat. Átfogóképpen azt láttuk ebből a történetből, hogy Jézus számára nincsen két világ. Egyik, amelyikbe beleférne Isten, és a másik, amelyekben nem. Ő el tud menni az ünnepre. Ő ott is Jézus tud lenni, mert ő úgy teszi mindezt, hogy közben ugyanaz a valaki marad, és ugyanaz a valaki marad az ő atya. Így bátorít ez minket, hogy tudatosan egy életet éljünk az ünnepeinkben is. Krisztus legyen a mi Urunk. Másrészt magával a csodával kapcsolatban beszéltünk két dologról, egyrészt arról, amit a mai magyar kontextusban nehéz vagy nehezebb jól kezelni, de mint láttuk, ez sem kell független legyen Istentől, ez is lehet az Istennel kapcsolatos életünknek a része, lehet vele jól élni. De másrészt, ami sokkal fontosabb, hogy ez a jel önmagán túlmutató jel. Krisztusról beszél, és arról, hogy eljött az Isten országa, köztünk van, bősége és öröme bennünket vár. Így készüljünk az ünnepeinkre, a következő évre való átlépésre, hogy ebben a hitben, a Krisztus követésben akarjunk mélyülni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, neked ezt a történetet, hogy benne van a Bibliában, hogy nem marad ki. Nem kell félnünk attól, hogy félre magyarázódik. Ha a te szent lelked magyarázza nekünk, akkor megértjük, mit üzen nekünk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy mindig, minden pillanatban, amíg itt voltál a Földön, azt mutattad nekünk, hogy te ugyanaz a valaki vagy. Te ugyanannak a valakinek engedelmeskedsz. Ugyanúgy az a fontos számodra, hogy a te mennyei atyád akaratát véghez vidd a Földön. És köszönjük, Urunk, hogy tanítottál bennünket arra, hogy emberi határok, amelyeket felhúzunk világi és szent közé, ahova te bejöhetsz még, és ahova te már biztos nem jönnél be, és akkor te lerombolod. Kérünk, Urunk, hogy világíts rá az életünkbe azokra a területekre, ahol jobban elhatárolódunk, vagy messzebb vagyunk tőled. Ahol messzebb van a te igazságod, a mi életünk valóságától. Utass rá, bármilyen terület legyen az. Legyen az a családunk, legyen az a pénzünk, legyen az a szexualitás, legyen az bármi, Uram. Ne akarjunk semmit úgy tenni, sutyomba, az Isten úgyse látja. Mutass rá az életünk azon területeire, amit elzárnánk tőled. És bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor elgörbülünk, különböző erők ránk lévő hatásától, hogy emberek, hogy akaratok, hogy vélemények úgy formálnak bennünket, ahogy ezt nem kellene. Bocsáss meg nekünk, hogy voltak olyan helyzetek, ahol lehettünk volna egyenesebbek, lehettünk volna egyebbek, és nem sikerült. De köszönjük, Urunk, hogy a te szent lelked megbocsát, felemel is, és elvégzi bennünk, hogy egy emberek legyünk ebbe a világba. És találtad, hogy milyen nagy szükség van a mi mai magyar környezetünkben arra, hogy ilyen szerinted gondolkodó emberek, szerinted élő emberek éljenek, annyira szomjazzák a mintát. Nem csak abban, hogy hogyan kell bánni a borral, hogy hogyan kell élni józan ünneplést, hogy hogyan kell ünnepelni, nem csak ebben várnak mintát, ebben is, annyi minden másban. Kérünk, Urunk, hogy lássuk meg ezt a szükséget ezen a héten, amit elénk hozol helyzeteket és embereket. Lássuk meg, hogy hol akarsz bennünket használni, hol akarsz úgy jelen lenni, hogy általunk, hogy a mi szavaink és a mi tetteink alapján akarsz ott lenni. A te szent lelked áldott jelenlétért kérünk, hogy mutasd meg ezeket a helyzeteket. És szeretnénk eléd jönni, Urunk, őszintén könyörögve a környezetünkért, őszintén könyörögve az emberekért. A gondjunkba, a kilátástalanságba és a reménytelenségbe csüggedő társainkért emeld fel az ő tekintetüket. Te emeld fel az ő tekintetüket. Te mutasd meg, hogy nem pusztán a külföld segít, hogy nem anyagiak segítenek, hogy reménytelenségből és kudarcból nem ez a megoldás, hanem az, amikor te emelsz fel, te gyűjtesz össze, te teszel néppé egy népet, ahogy tetted a te népeddel, és ahogy olvastuk is. Urunk, kérünk, hogy a te szent lelked ébresztő munkáját végezd a környezetünkben, végezd ebben az országban, végezd ezen a lakótelepen, csüggedő tekintetekből felemelt, téged dicsérő tekintetek hadd legyenek. És kérünk, Urunk, közvetlen az előttünk álló napokért, szilveszterért és újévért, te őrizd meg békében az ünneplőket, te őrizd meg békében ezt az országot. Urunk, te látod, hogy vannak, akik ilyenkor félnek. Félnek a dúrógtatásoktól, mert rossz emlékeket jutatnak eszükbe. Félnek betörésektől is, és huligánoktól. Te őrizd meg, kérlek, ebben az ünneplésben mindannyiunkat. Kérünk, te állj, te mutass megállt a gonosznak és a gonosz munkájának. És kérünk, Urunk, hogy készíts az év fordulójára, készítsd a gondolatainkat és az érzéseinket, hagyd tudjunk csendben lenni, hagyd tudjunk előtted lenni, és tőled új látásokat, új irányokat nyerjen az életünk, hogy mit akarsz a következő évben velünk cselekedni. És így kérünk a gyülekezetünk vezetőjéért is, akik ezért elmennek csendes helyre, hogy ott a te akaratodat keressék, vezesd őket. A te akaratod teljesüljön ezzel a gyülekezettel. A te akaratod menjen végbe ezen a lakótelepen, ezzel a gyülekezettel. Hadd legyen jó eszköz a te kezedben. Világosítsd meg a vezetőinket. Adj nekik világos látást. Áld meg bennünket. A Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.